Brázák Ostan Sámol a Nézőpontcsoport és Pulai András a Publikus Intézet elemzője az Inforádió arénájának vendége. Van-e arról valamilyen tudásuk, hogy a választók mennyire hajlandók tolerálni és követni, ha a valós politikai szándékokat taktikai célból elfedik, amiről úgy beszéltek, hogy hamiskártyás játék?
Április 8-án este 10-kor megmondom.
Igen, hát nagyon nehéz ezt direkt módon kutatni, de mi azt látjuk, hogy és ez csak részben a hamiskártyás kérdésre reagálok. Azt látjuk, hogy ha az ellenzék nagyon sokáig taktikázik, és nagyon sokáig futtatja ezt a megegyezés projektet, úgyhogy az esetben a végén vagy megegyezik, vagy nem, ez most mindegy, akkor el fog fogyni a választóknak a türelme, és meg fogja büntetni vagy az egyes ellenzéket, vagy pedig az ellenzék egyes szereplőit, szereplőjét vagy szereplőit.
Csak erről megy most pont a küzdelem, hogy ki legyen a bűnös. Ezt a felelősséget tologatják egymásra, és mindenki úgy tesz, hogy tárgyalunk, egyeztetünk, nem rajta múlott, mi mindent megtettünk, ez a lényeg, ezért tartják meg a külön sajtótájékoztatójukat, hogy mindenki elmondhassa a saját verzióját, és utána legalább a saját meglévő szavazótáboruknak ez egy elfogadható világértelmezés legyen.
Nem akarok a szavat vágni, de azt gondolom, hogy nem csak a bűnös szerepért zajlik most a vita, meg a verseny, hanem a győztes szerepért is. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a legnépszerűbb politikus ugye az Karácsony Gergő, őt már az ellenzék oldalon, őt szorosan követi Szél Bernadett, és az alkalmasságuk is körülbelül hasonló szinten van. Nyilvánvalóan a pártjaik támogatottsága között van mondjuk egy kétszeres, háromszoros különbség, attól függ, hogy éppen melyik mérést nézzük, illetve hogy melyik számot a biztos szavazott, vagy az összes megkérdezettet. Ami szintén determinálja azt, hogy ők ebben az alkupozícióban milyen helyzetben, milyen szerepben, milyen pozícióban vannak. Ez az van, hogy azt gondolom, hogy az ellenzék számára az a legrosszabb, hogy ez még egy ilyen nagyon sok ismeretlenes egyenlet, közel három, vagy kicsivel kevesebb, mint 3 héttel a választás előtt, és ezt a választói nagyon nehezen fogja tolerálni, ebbe biztos vagyok.
Nagyon fontos a személyes népszerűség, Dávid Ibolya az élő bizonyítéka, viszont, hogy a személyes népszerűség az nem mindig váltható szavazatokra. A közvéleménykutatók mindig a volt MDF elnök asszonyból vezetik
le. És Szili Katalin a másik szavaznefelet.
Így van, Szili Katalin is jó példára. Tehát ha az lenne a kérdés, hogy ki legyen az egységes baloldal miniszterelnök jelöltje, akkor különösen fontos lenne a személyes népszerűség. De abban a helyzetben, amikor az ellenzéki pártok legalábbis listán mindenképpen egymással is versengenek, meg az egyéni választókerületekben is egyelőre ezt látjuk, hogy egymással versengenek, és tudják jól, hogy nagyon nem mindegy, hogy helyben van-e saját jelöltjük, mert egyáltalán nem biztos, hogy minden választópolgár tudja, hogy a szavazatát meg tudja osztani. Tehát, hogyha mondjuk nincs baloldali jelölt egy választókerületben, akkor nem biztos, hogy eszébe jut egy amúgy baloldali identitású választópolgárnak, hogy a listán a baloldalra is szavazhat. És ez csak egy rezdés, csak azt akarom mondani, hogy a népszerűség az nem mindig és automatikusan váltható át pártszavazata, és Karácsony Gergő lehet, hogy népszerű, de nem jelenti ez automatikusan azt, hogy az MSZPP és a baloldal vezető ereje lenne, és ilyen sok szavazója lenne, azaz, hogy diktálni tudná ezeket a tárgyalásokat.
Az a legmessze menőkig egyetértek, hogy a népszerűség az nem elég, és ez egy sok ismeretes egyenlet, alkalmasság is kell hozzá, hogy azt említettem, és csomó olyan karakter jellemző, amit egyébként bizonyára ti ismértek adott politikusoknál, nyilván mi ismérünk. Persze, ez nagyon sok ismeretes egyenlet, de azért a népszerűség az nem mondható irrelevánsnak. Viszont az előbb ugye felvetettél egy olyan kérdést, ami szerintem fontos és érdemes róla beszélnünk, hogy a Jobbikra szükség van-e, tehát szükség van egy széles körű összefogásra, szükség van egy hódmezővásárhelyszerű összefogásra az ellenzéknek ahhoz, hogy a szavazatait maximalizálja, és mi a méréseink alapján azt látjuk, hogy a legtöbb választókerületben ez nincs így. A legtöbb választókerületben növekszik a távolság az ellenzék jelöltje és a Fidesz jelöltje között akkor, hogyha egyetlen egy szereplő van a pályán. Biztos, hogy mind a ketten tudunk mondani 4-5-6 olyan választókerületet, ahol ez nincs így, de általában a Jobbikot nem értjük bele ebbe az összefogásba, és nem véletlenül történt meg az, hogy amikor Gyurcsány Ferenc tárgyalóhoz hívta a Jobbikot, akkor 12 perc múlva körülbelül kapta a viszont rá azt, hogy mi ezt nem szeretnénk. Én azt is gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc már csak azért is mondta ezt, hogy ezt a visszautasítást megkapja, mert azért érik széles körű nyomások a baloldal vezetőit arra, hogy egy nagyon széles összefogásba ugorjanak bele, különösen Hódmezővásárhely után, és mindenféle józan számítások, identitáskérdések, nyers választói matematika azt mondja, hogy a választókerületek túlnyomó többségében és az országos politika szintjén ennek nincs realitása, azért nincs realitása, mert sokkal többet visz, mint amennyit hoz.
Azt elfogadom, hogy vannak olyan ellenzéki pártok, mondjuk a Demokratikus Koalíció, ami úgy érzi, hogy ha Jobbikkal együttműködne, akkor elárulná mindazt, amit az elmúlt években mondott, és ez a saját szavazó táborát is meggyengíteni, erről már beszéltünk az elmúlt percekben. Viszont ha ezeket a mondatokat eltároljuk a memóriánkba, nem kell sokat várni, és igenis bizonyíték erővel fognak rendelkezni, mert a megalakuló következő parlamentben nagyon nagy biztonsággal állítható, hogy a Jobbik és a baloldal együtt fog szorosan működni. Ez már csak azért is állítható, mert a mostani parlamentben is ezt tették. Számos esetben együttszavazás, egymásnak passzadás, és a egyik és másik oldalnak, vagy tábornak a támogatását lehetett látni alkotmánybírósági beadásban, személyi kérdésekben.
Most hát, hogy közövállalkozó, itt az együttműködés azért az talán túlzás. Itt legtöbb esetben, most 98%-a biztos van ellenpélda, kényszer együttműködésről beszélhetünk. Az ellenzék csak akkor tud érdemben kezdeményezni bármit. Ugye a Fidesz olyan házszabályt és egyéb ilyen közjogi keretet fogadott el, amiben a jelen parlamentben az ellenzék egyik ereje sem tud önállóan bármit kezdeményezni. Ennek okán, hogyha bármit is szerettek volna, akkor kénytelenek voltak együttműködni. Voltak olyan ügyek, amiben az érték azonosság, az érték különbözőség okán egyébként egyetértettek. Voltak, amiben nem, de mégis azt gondolták, hogy a demokrácia oltára ennyit fel lehet áldozni, és érdemes a másik szereplőt egy ilyen támogatni, azzal, hogy esetleg az, hogy a számára fontos másik ügyben ezt ott esetben visszakaphatja.
Én csak azt mondom, hogy tudnia kell minden ellenzéki szavazónak. Lehet, hogy van olyan, aki ennek örül, van, aki ennek nem örül, hogy a baloldal és a Jobbik között április után egy nagyon szoros parlamenti koordináció fog kialakulni. A Gyurcsány Ferenc pontos március 15-i mondata úgy szólt, amit visszautasított 12 perc után a Jobbik, hogy üljünk letárgyalni a választások utáni parlamenti együttműködési munkáról, a közös munkáról. Éppen ezért szerintem az egy félreértés volt, hogy itt választási koordinációról akarna egyeztetni, hanem az ellenzéknek a sorai fognak összezárulni, és lesz olyan baloldali szavazó, aki ezen el fog keseredni, föl fog háborodni, és lesz olyan jobbikos, mondjuk nemzeti radikális, aki azt mondja, hogy ehhez ő soha nem adta nevét, de a tendencia mégis ez lesz a következő parlamentben.
Szerintem akkor a teljes Jobbik vezetőség sajnálta, hogy félreértem ezt a Gyurcsány Ferenc szavait.
Hát szó szerint ezt mondta.
De akkor ezt majd a megfelelő pillanatban Tomás
csinálta. Azt hittem, ott voltál.
Én televíziókészülőken követtem az eseményeket, hogy utána például az Inforádióban is valamilyen módon próbálja megelemezni. De azt gondolom, hogy ha a baloldali szavazók és a Jobbik szavazók elfordulnának a pártjuktól egy ilyesmi típusú együttműködés következtében, akkor az nem bekövetkezett volna, hiszen ilyesmi típusú együttműködés eddig is volt, és hogyha valamelyik oldal nem nyeri meg a választást, mert amit te mondtál, az csak akkor igaz, hogyha a bal oldal vagy a Jobbik nem nyeri meg a választást, akkor természetesen ismét elállható olyan helyzet, hogy senkinek sem lesz a bizottságban olyasmi típusú ereje, és a parlamentben olyasmi típusú ereje, hogy önállóan képes legyen koordinálni. Egyébként simán lehet, hogy lesz, tehát az is elképzelhető, hogy egy negyednél több szavazója lesz, vagy mandátuma lesz valamelyik pártnak, vagy valamelyik pártszövetségnek, ezt még egyelőre nem tudjuk. Legalábbis ne zárjuk ki azért, ameddig nem lettek a választások. De a lényeg, amit mondani akartam, az, hogy ilyesmi típusú együttműködés eddig is volt.
Csak eddig ezt tagadták, hogy van ilyen együttműködés. Volt, én ebbe egyetértek, tehát tényszerűen volt. Volt egy-kettő nyilvános dolog, ahol általad is használt érrendszerrel a közös fellépés akadályozza meg a lehető legrosszabbat, ezzel védekezve fogtak össze, tettek közös jelöltet, vagy indítványt a jobbikosok és a baloldaliak, de a következő parlamentben ez a természetes működési alapelv lesz, hogy a Jobbik és a baloldal együtt működik.
Hát, hogyha olyan lesz a választási matematika, akkor igen, persze.
Megnevezett egy fél árnyék kormányt Karácsony Gergely. Ez jó, mert legalább konkrét, vagy kevésbé jó, mert nincs benne egy szocialista se, és mégiscsak egy pártnak van egy miniszterelnök jelöltje.
Azért érthető, mert Karácsony Gergő a meglévő népszerűségét át akarja fordítani egy domináns ellenzéki pozícióvá. Tehát valószínűleg a külföldi tanácsadók ezt javasolták volna, hogy erre a legjobb módszer, hogyha árnyék kormányt hirdet. Azért rossz, mert a külföldi tanácsadók nem tudnak magyarul, és az árnyék kormány, pláne ez a kifejezés, hogy fél árnyék kormány, ez finoman szólva is szerencsétlen. Ráadásul abban nem gondoltak bele ezek a tanácsadók, hogy minden egyes név egy-egy élettörténetet is tartalmaz, és minden egyes élettörténet a politikai kommunikációban támadási felületet jelent. Ugye azóta a Fidesz elmondta, hogy szinte az összes tagjának a fél árnyék kormánynak Soros Györggyel is összefüggésbe hozható, az egészségügyi miniszter jelölt, árnyék jelölt fél, az a vizidi mellett kampányolt 10 évvel ezelőtt, és így tovább, és így tovább. Tehát miközben érti az ember, hogy mi volt a szándék, szerintem a várt és remélt célt ezzel nem lehetett elérni. Az utóbbi időben nem is, amióta meghirdette, ez egy 8-9 nappal ezelőtt volt, nem is nagyon lehet hallani erről az árnyék kormányról, vagy fél árnyék kormányról, hogy pontosan mik is a tervei, mik is a szándékai ezeknek a miniszterjelölteknek.
Hát ilyen esetben akkor valószínűleg a Fidesz kormánynak a fele, vagy a Fidesz vezetőknek a fele is Soros kezéből leszik, hiszen mindannyian valamilyen módon kapcsolódtak, vagy többségük, vagy legtöbben valamilyen módon kapcsolódtak a Soroshoz. Tehát mondjam, hogyha ez a kritérium, hogy Soroshoz sorsnak is se kapcsolódjon, akkor valószínűleg Magyarországon nem feltétlenül lehetne politizálni. Tehát ezt azért nem gondolom olyan hülyen nagyon erős érnek, hogy nem tudom, bármelyik volt korábbi politikus egyszer találkozott Sorossal, vagy kapott valamiféle ösztöndíjat Sorostól. Orbán Viktor is megkapta, és végig tudnánk mondani a teljes Fidesz panoptikumot, és még az élő aktív politikusokat is, akik ezt megkapták. Úgyhogy nem gondolom azt, hogy ez nagyon erodálna a választók szerint.
Annak van egy diszkrét bája, ha a baloldal Sorossal való össze fogással vádolná meg az Orbán kormányt, nem? Tehát nem biztos, hogy jó lenne a baloldal.
Az egy kétségtelenül egy váratlan fordulat lenne, ezt a választásokat nem látom jönni. Később aztán persze bármi elképzelhető. De visszatérve az eredeti kérdésre, hogy jó volt-e ez az árnyék kormány, vagy nem volt jó, még azzal is hajlamos vagyok egyet érteni, hogy a szemantika az egy nagyon fontos eszköz a politikában, és lehet, hogy az árnyék kormány kifejezés egy olyan taszító kifejezés, ami a választók túlnyomó többségét elfordítja ettől az esettől. Nem gondolom azt egyébként, hogy az lenne. Tehát ez szerintem messze nem egy szörnyű kifejezés. Egyébként angolban is például a shadow government az pontosan ugyanezt szemantikailag pontosan ilyen így működik, és nagyon jól működik.
Szemantikailag igen, de tartalmilag más, mert ott hagyománya van az árnyék kormánynak. Most pedig Karácsony Gergely meghirdetett a magyar politika történetbe szerintem az első árnyék kormányt.
Ez szerintem is az első, de pont Anthony Giddens óta tudjuk, hogy a hagyományok azok akkor kezdenek, amikor először megcsináljuk őket.
Jó, csak ez nem érdekli a választókat, őket az érdekli, hogy árnyék emberekből árnyék kormányt alakított a
MSZP. Ez egy nagyon jó bombon, és azt gondolom, hogy Lázár János sem mondhatta volna szebben. De valószínűleg igazad van abban, amikor arra utaltál, hogy Karácsony Gergő alá alakulja támasztani a saját megítélését és a saját relatív alacsony alkalmasságát azzal, hogy olyan szakértőket vesző politikusokat, mert nyilván mindannyian aktívan politizálnak annak ellenére, hogy ők nem konkrétan pártpolitikusok, hívott be ebbe az árnyék kormányba, nevezzük bátran szerintem nevén. És az, hogy van-e benne MSZP-s vagy másmilyen pártpolitikus, ugye azt a Karácsony Gergő megindokolta, hogy ő több másik párttal is szeretne együttműködést, és nagyon erősen számít MSZP-s pártpolitikusokra, meg is nevezett ő egyébként 2-3-at, akire mindenképpen számít egy ilyen kormányban, de taktikai és egyéb okokból ezt egyelőre jegelte. Én nem gondolom azt, hogy választók tucatjai, vagy tízezrei, vagy százrei fordultak volna el ettől, a Karácsony Gergőtől emiatt, illetve az MSZP-től, vagy a Párbeszédtől emiatt. Ez egy ilyen vállalható kompromisszum, mert nyilván egy olyan helyzetben, ami Karácsony Gergő számára nem ideális. Alkalmasságot kell tudnia növelni, és persze mellette még előtte van egy megegyezés az adott pártokkal.
Mi a szerepe például a Válaszunk 2018-nak, vagy a Közös Ország mozgalomnak? Az egyik előbb egy árnyékkormányszerű működést mutatott, aztán Andor László onnan bekerült az árnyékkormányba, a másik pedig rendszeres méréseket közöl egyes választókerületekre. Mi végre?
Hát, hogy a Közös Ország mozgalomnak mi a célja, azt én nagyon, nagyon nehezen tudnám megmondani, összefoglalni és megérteni is. Nekik volt valamiféle deklarációjuk, hogy segítsék az ellenzéket ilyen vagy olyan módon. Az, hogy pontosan mi, arra nem emlékszem, de azt szerintem nagyjából látszik, hogy ezek a célok nem igazán sikerültek és nem igazán valósultak meg. Sőt, talán azt is bátran ki lehet jelenteni, hogy amit a Közös Ország mozgalom csinál, az sokkal jobban segíti a Fideszt, sem mint az ellenzéket jelen formájában. Hát nyilván ők majd, amikor vége lesz ennek a kampánynak, és hát azonnal visszavonnak a civil életbe, hogy az egyik vezetőjük korábban fogalmazott, akkor majd számot vetnek és átgondolják azt, hogy mennyire volt hasznos a tevékenységük a saját korábban megfogalmazott céljaik szerint.
Talán úgy lehetne kifejezni, hogy lárpurlár, amit csinál ez a közös országmozgalom. Véletlenül a vezetője nagyon szeret szerepelni a nyilvánosságban, ezt azt hiszem objektíven alátámasztható, és azért, hogy szerepelhessen, ezért minden nap generálódik valami hír. Azok, akik ebben üzleti lehetőséget látnak, azok is jól járnak, hiszen azért elég sok pénzt elköltenek közvéleménykutatásokra. A politikai haszna az már szerintem is erőteljesen megkérdőjelezhető, ha egyáltalán szakmailag komolyan vehetőek a teoretikus kérdésekről szóló közvéleménykutatások. Itt zárójelben azért azt hadd jegyezzem meg, hogy egy közvéleménykutatás valószínűleg a valóságot jól le tudja mérni, de gondoljunk bele abba, hogy egy teoretikus kérdésre mennyire valós választ tud adni egy választópolgár. Nem azért, mert meghamisítják, manipulálják, hanem egy elvi teoretikus kérdésre nem lehet precíz választ adni, amit utána konzekvensen egy valós választási szituációban is hasonlóan követ az a válaszadó. Tehát zárója bezárva, ez egy szakmai probléma.
Ez egy fontos egyébként, ezt én is akartam mondani, és ebben teljesen egyetértek veled, hogy bár azt gondolom, hogy a kutatók a legjobb indulattal kezdték el ezt a típusú kutatást, de szakmailag nagyon túlságosan elméletileg nyúltak hozzá, és látszik, hogy nincsen mögött gyakorlati tapasztalat, nem való életből vett gyakorlati példákra, illetve élethelyzetekre akartak megkeresni a választ, hanem valamiféle elméletekre, és ezért azt gondolom én is, hogy ez szakmailag is félrecsúszott ez a történet.
És a politikai hasznosságra még visszatérve, az ellenzéki oldal szempontjából ez egy folyamatos nyomás rajtuk, hogy össze kell fogni. Ez az, ami miatt már sokat megbeszéltük, sokat egyeztetnek, úgy tesznek, mintha egyeztetnének, mert itt van ez a nyomás, amit a választók oldaláról és a közös ország mozgalom által kibocsátott hírekből származik, de nem tudjuk megmondani azt, hogy ebből, vagy azt gondoljuk, ebből nem lesz végül megállapodás.
És ugye még egy fontos dolog van, és ez is inkább a politikai hasznosságára, vagy haszontalanságára utal, mint a szakmaira, hogy ugye nyilván ők, hogy az ellenzéket szerették volna ezzel segíteni. Ugye a kutatásokban az jött ki, szinte mindegyik helye, hogy hát ugye az MSZP jelöltje az, ahol nem ott a Jobbik, az MSZP jelöltje az, akinek a legnagyobb esélye van győzni, és ugye a vonatkozó pártoknak a politikusai, illetve vezetői elmondták, hogy ők ugye ezt visszalépnek a legesélyesebb jelölt számára. Majd amikor meglepetésre hirtelen az MSZP jött ki a legnagyobb esélyesnek, akkor ezt kicsikét revidálták ezen nézetüket, és nagyon kevés konkrét visszalépésről hallottunk hírt ezen esetekben, különösen ezen kutatások következtében.
Nagyon rövid 3 hét van hátra a választásokig, egy húsvéttal is fűszerezve. Mi az egyes pártok legcélszerűbb magatartása ebben a hátralévő időben, ha csak a saját szempontjaikat, saját érdeküket nézzük, kezdjük a Fidesszel.
Fidesznek az, hogy a miniszterelnököt továbbra is a középpontjába tartsanak a kampánynak, a miniszterelnök újraválasztásának a tábora nagyobb, mint a Fidesz szimpatizánsi köre. Több mint 3 millió ember mondja azt, hogy a Nézőpont intézet kutatása alapján, hogy egy közvetlen választáson Orbán Viktort választaná a miniszterelnöknek. Egyébként ez is történik, ugye ma jelentek meg óriás plakátok már a 14-ben és 10-ben is megismert óriás plakátok Orbán Viktor képével, tehát azt a középpontba helyezni, hogy a miniszterelnök választás az országgyűlési választás, ez a Fidesz részéről logikus lépés.
Fidesz?
Én is azt gondolom, hogy a Fidesz Hódmezővásárhelye jó választotta azt, hogy Orbán Viktort kell előtérbe hozni. Lehet, hogy amúgy is ezt a választotta volna egyébként, hogyha nincs Hódmezővásárhely. Mi is azt mérjük, hogy Orbán Viktor népszerűbb, mint a Fidesz. Orbán Viktor brandje, hogyha úgy tetszik, akkor erősebb, kevésbé sérültebb, mint a Fidesz brand. Hogyha így megy tovább, és valamilyen okból kifolyólag Orbán Viktor nem sérül nagyon nagyot, amit nyilván ugye itt a híres Simicska-féle atombombára, vagy valamilyen más egyéb külső dologra lehet gondolni, amiben én egyébként speciál személy szerint nem hiszek, de ez nyilván egy másik beszélgetés témája. Tehát, hogyha Orbán Viktor nem sérül nagyon...
Simicska Lajos sem, azt mondta.
Igen, sőt, még sok minden másban sem, de ez szinte egy másik beszélgetés. Szóval, hogyha valami miatt nem sérül a miniszterelnök, akkor a Fidesz valószínűleg jó trekken van azzal, hogy Orbán Viktort a személyét, az összemélyes brendjét tolja előre, és rátámaszkodva futja a választás utolsó heteit.
Az baloldali ellenzék pártjainak célszerű magatartása az elkülöníthető? A beszélgetés elején mondták, hogy nagyjából mindenki arra gyúr, hogy valaki kiessen, és ne ővé legyen a felelősség.
Ugyanakkor, ha az lesz az értelmezés, hogy mondjuk a demokratikus koalíció taktikázása miatt szenvedett vereséget az MSZP, az nem jó a demokratikus koalíciónak. Tehát itt ezért mondtam azt, hogy egy nagy több lépcsős és több szinten zajló meccs zajlik, vagy történik, mert ha a felelősséget akarják elhárítani a várható választási vereségért a felelősséget, és a másik meggyengüléséért is való felelősséget el akarják maguktól hárítani. Tehát direkten a DK nem lehet MSZP ellenes, és az MSZP sem lehet DK ellenes.
Ezt a finom játékot kell csinálni április 8-áig?
Igen, és utána majd a finomság el fog tűnni, mert a következő ciklusnak a nagy politikai feladata az lesz, hogy egy egységesebb ellenzék létrejöjjön. Szerintem sokan készülnek már arra, hogy végre április 9-e legyen az ellenzéki oldalon.
Pulo Jendres, célszerű ellenzéki magatartás?
Ahogy ha a választók oldaláról nézzük, akkor a célszerű ellenzéki magatartás a minél szélesebb körű összefogás, és az azzal együtt járó szavazat maximalizálás. Hogyha az egyéni szereplők oldaláról nézzük úgyis, mint vezetők, illetve pártok oldaláról, akkor az, hogy ezt a típusú kiszámolósdi játékot a lehető legnagyobb nyereséggel, illetve a lehető legkisebb veszteséggel zárja az adott párt. Én is azt gondolom, hogy
profit maximalizálás, veszteség minimalizálás.
Így is lehet fogalmazni. Ez nagyon szépen ilyen üzleti.
Arany középút.
Egy ilyen biznisz nyelven megfogalmazott mondat, ezen együtt tudok élni. Azt is gondolom, hogy 2018 után lesznek tektonikai változások a baloldalon. A választóktól nagyon erős nyomás fog érkezni arra, hogy ez a típusú megosztottság szűnjön meg. A Fidesz mindent meg fog tenni azért, hogy ez megmaradjon, mint hogy egyébként most is a Fidesznek az ellenzék politizálásának a homlokterében az az van, hogy fenntartsa az ellenzéknek a megosztottságát minden létező látható és nem látható eszközzel. Azért fog menni 2018 után a harc, hogy ki lesz, ami egyébként az elmúlt 8-10 évben is zajlott, ki lesz ennek a baloldalnak a vezető ereje. Bocsánat. Most annyiban különbözni fog szerintem, hogy itt lesznek majd pártösszeolvadások, vagy hát valószínűleg lesznek majd pártösszeolvadások, és azt gondolom, hogy azon szereplők valamelyik, amelyik most meghatározó, nem feltétlenül most éppen vezeti az adott pártját, ő ki fog emelkedni valamilyen módon egyfajta vezetőnek. Egyszerűen azért, mert a választók most már rettentő türelmetlenül nézik ezt, ami zajlik, sőt azt gondolom, hogy a választók talán egy kicsikét bölcsebben is állnak ez a kérdéshez most hozzá, mint hogy a baloldali ellenzék vezetői.
Jobbik célszerű magatartása?
Mindjárt erre is válaszolok, de minden a baloldalon és a Jobbik oldalán is attól függ, hogy milyen eredmény születik a választáson, annak az értelmezése, az ahhoz való viszonyulás, relatív győzelem, relatív veszteség megmagyarázása nagyon fontos lesz. Ha például a Jobbik a 2014-es eredményén rosszabb eredményt ér el
Lista. Lemondta az elnök, ezt mondta.
Akkor egészen biztos lemond, sőt azt is megígérte Vona Gábor, hogy akkor is lemond, ha nem ő lesz a kormányfő. Erősebb pillanataiban még kétharmadot is látott a Jobbik háta mögött. Ebben az esetben viszont, hogyha jobban szerepel, mint 2014-ben, akkor vélhetőleg újra választják a pártelnöknek. Ha rosszabbul szerepel, akkor már nehezebb lesz az ő szituációja, és a formálódó ellenzéki összefogásban is bizony veszteségből vagy hátrányból fog indulni. Az, hogy pontosan mi fog történni április 9-én a Jobbikkal, az tényleg csak az eredmény függvényében lehet elmondani. A Jobbik elveszítette a közösségépítő identitását. Ez már nem egy jól meghatározható párt, hogy kik az ő törzs szavazói. Nincsenek törzs szavazói, amiből következhet az is, hogy lesz relatív sok szavazója, mondjuk a 14-es tábort helyreállítja, az egy 20,5% volt, de az is lehet, hogy csak 15 vagy még annál kevesebb százalék is lesz, mert ezek sokkal mozgékonyabb szavazók. Mondom még egyszer, ami lesz a végeredménye a szavazatszámnak, abból következik az adekvát stratégia. Én át tudom képzelni, hogy egy év múlva Vona Gábor nem a Jobbikban fog politizálni.
Ez egy kicsikét longshot, ahogy a jól nevelt francia mondja, de igen, ez abszolút benne van a képben. A Jobbik esetében szerintem az a legcélvezetőbb taktika, hogyha megy előre azon az úton, ahol most is men, azaz 106 jelölt, lehetőség szerint minél kevesebb visszalépés, egységességet mutat ugye a töredezett baloldallal szemben, erős vezetőimást próbál építeni, független attól, hogy egyébként a vezetője mennyire erős, és hogyha úgy alakul a képlet a nap végén, hogy az ellenzéki szavazók elégedetlenek a baloldali politizálásra, és nagyobb arányba szavaznak át a Jobbikra, vagy szavaznak a Jobbikra, mint ahogy az most például a kutatásokból látszik, ez abszolút benne van szerintem a képben, akkor ennek Vona Gábor és a Jobbik a nyertese lehet. Ebben az esetben szerintem körülbelül meg tudja ismételni a 4 évvel ezelőtti eredményét. Nem látom azt, hogy nagyon magasabbra tudna növekedni. Hogyha ez fordítva alakul, és mégis a baloldal kerül ki ebből a birkózásból győztesen, akkor minden bizonnyal a Jobbikban nagyon komoly személyi következmények várhatóak, Vona lemond, és simán elképzelhető egy pártszakadás, vagy valamiféle komolyabb krízis a Jobbikon belül.
Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Pulai András, a Publikus Intézet és Mrázek István Sámmal, a Nézőpont csoport vezetője, elemzők voltak az aréna vendégei. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet, a műsort az infostart.hu weboldalon és az Inforádio YouTube csatornáján is megnézhetik.